Kedves testvéreim, arra törekszem ezeken az estéken, hogy megmutassam néktek Jézust. Nem azt a Jézust, akit a Jézus Krisztus Szupersztár című filmben láttunk, és nem is azt, akit Pazolininek a Máté Evangéliuma című filmében láttunk. Az evangéliumok Jézusát szeretném megmutatni néktek, olyan tárgyilagosan, amennyire csak kitelik tőlem. Biztosan tudom, hogy eközben nem tudok mást adni, mint az én Jézusomat, miközben a Jézus Krisztus szeretném bemutatni. Csak az én Jézusom jön ki ezekből az előadásokból, akármennyire törekszem tárgyilagosságra. De hát ez így volt kezdettől fogva. Az evangélisták sem tudtak tárgyilagosan szólni Jézusról, az apostolok se, és azóta se senki. Mindenkinek az egyénisége valami módon beleszűrődik a Jézusról szóló bizonyságtételébe. Nyilván így lesz most is, az én Jézusomat mondom, miközben a Jézust szeretném bemutatni néktek. Mentségemre szolgáljon, hogy bő 50 esztendővel ezelőtt léptem be a teológia kapuját, és mindjárt az első fél évben hatalmasan megragadott engem Jézus személye, és onnan kezdve szenvedélyesen gyűjtöm az adatokat, szívesen veszek mindent, ami közelebb segít ehhez a názáreti Jézushoz. Amiként a becsületes történelem kutató szívesen lát minden okmányt, kis iratot, tárgyi adatot, tárgyi dolgot a kutatott történelmi időszakra nézve. Hát így vagyok én is, hogy minden szívesen veszek kortörténetet, ásatásokat, felfedezett újabb tekercseket, minden szívesen veszek, hogy közelebb kerüljek ezeknek a segítségével Jézushoz. Tehát többet nem tehetek, becsületesen igyekszem tárgyilagosságra, hogy megismerjem azt a názáreti Jézust, aki sokféle fátyollal eltakarta, sokféle közvetítésnek a torzításában érkezik el mi hozzánk. Elmondok még előjáróban annyit, hogy hogyan is alakul, tisztul, színesedik a Jézus képen. Három tényezőt szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy értelmemnek, gondolkodásomnak a maximális megfeszítésére tudakozom, tanulmányozom a Bibliát, főként az evangéliumokat. Tehát egy értelmi tevékenységgel, értelmem megfeszítésével keresem az igazságot. De aztán a másik tényező értelmem ellazításával is igyekszem közelebb kerülni Jézushoz. Ezt meditációnak szokták nevezni. Szükséges az értelem megfeszítése, a tudományos kutatás, de szükséges az értelem ellazítása, hogy az ember közvetlen impulzusokat kapjon, közvetlen késztetéseket, világosságot, üzenetet kapjon az evangélium szavaiból. Mind a kettőt igyekszem gyakorolni a Jézus kutatásunkban. És a harmadik tényező, nagyon szívesen vagyok olyan keresztény testvéreimnek a társaságában, akiknek valóságos Krisztus élményük van. Azt az ember megérzi, hogy ez most dogmát mond, vagy személyes élményt mond. Nagyon szeretem azoknak a közösségét, azoknak a társaságát, akikből sugárzik valami az eleven Krisztus élményből, a mai Krisztus tapasztalásból. Ez a három tényező határozza meg a Krisztus kutatásomat. Na most esélyen, ha oda fordulunk témánkhoz, és elkezdjük a Jézus ügyét tanulmányozni, egy körülményt legalább még előre kell bocsátani, mert ez meghatározza a mi öt esténket. Egy egyszerű, tudományosan, százszorosan bizonyított körülményről van szó. Nevezetesen arról, hogy ez a Jézus nem hagyott ránk kész dogmatikát. Egymással lazán összefüggő mondatai, szentenciái vannak, hasonlatai vannak, példázatai vannak, de nincs kész, lezárt rendszere. ellenben az nagyon fontos, hogy ez a Jézus, amikor beszélt, tanított, rendszerint, szinte törvényszerűen mindenkor vitázott valakikkel. Ez nagyon fontos tényező a Jézus kutatásban. Jézus mindig vitázott valakikkel, és így születtek a példázatai, tanításai, gondolatai. Ez közismert, ez a mondat, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom néktek. Például hallottátok, hogy megmondatott, ne ő, én pedig azt mondom, hogy aki haragos tekintettel néz, vagy haragos szóval szól, az már gyilkos. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenséget, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Tehát Jézus, hogy úgy mondjam, vitázik a múlttal, a régieknek megmondatott, én pedig azt mondom. De ugyanígy mondhatnánk azt, hogy halljátok, hogy mit mondanak a többiek, én pedig azt mondom nektek. Nem csak a múlttal vitázik, a jelennel is, a környezetével is vitázik, mindig valamiféle vitában szikrázik ki belőle egy-egy példázat, egy-egy igazság. És ha ez így van, testvéreim, akkor nem lehet másként a Jézus kutatást végezni, csak úgy, hogy az ellenfeleit is meghallgatjuk. Csak akkor ragyog föl a Jézus mondatának, tanításának az igazsága, ha abban a szembesítésben tanulmányozzuk, amiben született. Az ellenfelei így gondolkoznak, Jézus pedig így gondolkozik. Vitázik Jézus az ellenfeleivel. Szinte minden példázat, a tanítás egy ilyen vitában született, olykor az evangéliumok följegyzik a partnereknek a véleményét, máskor nekünk kell valami módon visszakövetkeztetni, de az biztos, hogy örökös vitában volt a régiekkel is, és a kortárs teológusokkal, tanítókkal. Ezért tehát a Jézus kutatásnak, vagy a Jézusról szóló tanításnak a módszertana csak így lehetséges, hogy nem, hanem. Mint ahogy ez a tábla mutatja, és ez mind az öt estén át így fog történni, hogy elmondjuk azt, hogy mi nem, hogy az ellenfeleivel szemben hol mondott Jézus nemet, és mi az igen, amit az ellenfeleivel szemben mond. Ma két szót láttok itt, nem teljesítmény, hanem ajándék. Nos tehát, testvéreim, elkezdjük ezt a módszert a vita módozatán, mondom el néktek, hogy ki volt ez a Jézus. Felolvasok egy példázatot, amely megítélésem szerint jelentőségében, teológiai üzenetében nem marad el a tékozló fiú nagyon kedves, jól ismert történetétől. Tehát egy példázatban szemléltetem a továbbiakban azt, hogy nem, hanem. A Máté evangélium a 20. fejezetéből olvasom az első 16 verset. Hasonló a mennyek országa egy gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta neki, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogosan megillett benneteket, megadom néktek. Azok elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált olyanokat, akik ott álltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta neki, menjetek ki is a szőlőbe. Amikor pedig este lett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat és fizess ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak. De ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. És ezt mondták, ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk, és a hőséget szenvedtük. Ő pedig így felelt egyiküknek, barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Testvéreim, nem nehéz kitalálni, hogy kikkel vitázni itt Jézus. Az írástudókkal, a törvénytudókkal, az akkori teológusokkal. És nem nehéz megtalálni az összetűzés forpontját. Azok a teljesítmény alapján teologizáltak, alapgondolatuk az volt, hogy az ember lét teljességére teljesítmények útján lehet eljutni. Ezzel szemben Jézus gondolata az volt, hogy az ember létnek a végső értékeit nem lehet teljesítmények útján megkapni, csak is ajándékba. Ez volt a vita tárgya, és ez alapvető az egész jézusi életműre. Itt a sűrűjébe vagyunk már is a Jézus gondolatainak. Teljesítmény vagy ajándék. Nem, mintha Jézus nem becsülte volna a teljesítményt. Nem erről van szó. Arról szó, hogy a végső az értékeket, az életnek a végső kincseit, hogyan lehet megszerezni? Még több teljesítménnyel, vagy pedig valami egészen más módon ajándékba lehet kapni? Ez a gondolat, hogy teljesítmény útján lehet eljutni a végső teljességre, ez viszintesen is, meg függőlegesen is érvényes volt abban a rabbinisztikus gondolkodásban. Viszintesen természetesen úgy, hogy aki sokat dolgozik, az sok pénzt kap, aki keveset, az keveset, aki semmit nem dolgozik, az üres kézzel mehet haza. Tehát emberi viszonylatokban is a bér, az érdem, az igazság érvényesül, de függőleges vonatkozásban is, az Istennel való kapcsolatban is. Aki sokat imádkozik, az megfelelően kapja az Istennek a jutalmát, Istentől a jutalmat, aki böjtöl, aki szenved, aki harcol az Istenért, aki megfelelő módon teljesít, az megkapja a megérdemelt jutalmat. Tehát fizetés, bér, teljesítmény, ez volt a gondolkodás, és ezzel szemben jött Jézus, hogy hallhatjátok, mit hirdettek a többiek, teljesíteni kell, és akkor az Isten is teljesíti az ő kötelességét, adok, veszek, amennyit adok, annyit kapok. De ismerjük ezt a világot, teljesítményben gondolkoztak, és jött Jézus azzal, hogy nem teljesítmény, hanem ajándék. Itt a szőlőmunkások példázat ezt nagyon szépen mutatja. Korán reggel beálltak a munkába, többet dolgoztak, mint az, aki csak az utolsó órába állott be, és amikor jött a fizetség órája, és csodálkozva látták, hogy akik csak egy órát dolgoztak, azok is egy dénát, egy teljes napszámot kapnak, akkor azt remélték, hogy ugyan, akkor mi mennyit fogunk kapni, milyen sokat fogunk kapni, hiszen mi hányszorosan többet dolgoztunk, mint ezek. És óriási meglepetésükre ugyanazt kapták. És itt hangzik egy megrendítő szó, hogy tudnék zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Értelmes emberek voltak, akik hallgatták Jézust, nagyon jól tudták, hogy mire vonatkozik ez. Honnét hangzik a zugolódás? A hivatalos teológia felől hangzott a zugolódás Jézusnak újfajta tanítása ellen. Zugolódtak, és rövidre fogom a lényeget, a béresek nem tudták elviselni azt, amit a fiú hozott, és a béresek megölték a fiút. Ez a Krisztus történetnek a lényege, testvérei. A béres gondolkozású emberek nem tudták elviselni azt, hogy valaki másként gondolkodik. A béresek megölték a fiút. És azt kell mondani, testvéreim, hogy ez az egész egyház történelemnek a modellje. A mindenkori béresek mindig megölték a fiakat. A béresek, akik csak teljesítményben tudtak gondolkozni, megölték a fiakat, akik ajándékokat kaptak, ajándékokat osztogattak. A béresek és a fiak között félelmetes feszültség volt, és van a mai napig is. A mai béresek ugyanúgy nem értik, kergetik, üldözik a mai fiakat, akik ajándékokról szólnak, ajándékokat kapnak és ajándékokat osztogatnak. Na, hogy egy kicsit tekintsünk e példázatnak a ablakán túl, néhány igét idézek annak igazolására, hogy ez nem elszigetelt és nem kiélezett gondolat, amit most exponálok itt közöttetek, testvéreim. Csak ezeket a klasszikus nagy igéket idézem a római levélből például. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A végső ajándék a könyörülő Istené. Ugyancsak a római levélben ez a másik csodálatos ige. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi népünk. Ugye a 2. Korintus 9-nek az utolsó mondata ez, hogy Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. És itt Jézus Krisztus egyértelműen ez az ajándék. A János Evangélium a 3. részében van ez a mondat, hogy Isten nem mérték szerint adja, ajándékozza az ő lelkét. Az egész Szentírásban ez az evangélium, testvérei, hogy nem teljesítmény, hanem ajándék. És most visszatérve a szőlő munkásokhoz, Kivinszky Jánostól idézek, egyik beszélgetésében szól ő is a szőlő munkások, mert egy kicsit elhibázza az adatokat, de ez nem érdekes. Igazában a lényeget nagyszerűen ragadja meg és fogalmazza meg. Vegyük a szőlőművesek esetét. Aki 7 napig dolgozik, ugyanannyit kap, mint aki utolsó nap jelentkezik. Jézus kérdése, megkaptátok a magatokét? Akik 7 napig dolgoztak, azt mondták, igen. Hát akkor tudjátok meg, hogy a szeretet azt teszi, amit akar. Ha én egy heti adagot adok annak, aki csak egy napot dolgozott, az az én szeretetem joga. A szeretet őrületének joga. Nem jogi kérdés. A földművesek ott tévedtek, hogy jogi kérdéssé akarták tenni a szeretetet. A szeretet a jognál is fontosabb és nagyobb. Eddig Kivinszky János idézete. Hát ő költő ember volt, művész ember volt, ő megengedhette ezt a kifejezést, hogy a szeretet őrületének joga. Az Isten szeretete őrületének a joga. Hát mondjuk még kicsit szerényebben, szerintetve biblikus szóval, Isten szeretetének a mértéktelenségét hirdette Jézus. Isten szeretete mértéktelenségét testesítette meg minden mozdulatában Jézus. És ezt nem tudták neki megbocsátani. Nem tudták megbocsátani azok, akik mindenképpen porciózni akarták az Isten szeretetét. És hát ez a feszültség van az egyházban, mondom testvéreim, mind a mai napig. Vannak béresek, akik úgy gondolják, hogy nekik hatalmuk van porciózni az Isten szeretetét, több bűnbánatért, nagyobb kegyelmet osztani, esetleg bűnbánó cédulákért pénzért osztani a kegyelmet, modernebb változatban, mindenféle porciózás történik. A lényeg az, hogy az Isten népén belül, az Isten anyaszent egyházán belül van ez a két csoport, egy fájdalmas feszültség ez, hogy a béresek és a fiak. A béresek, akik nem tudnak másként gondolkozni csak teljesítményekben, és akik eszerint akarják porciózni az Istennek a szeretetét, a kegyelmét, és a fiak, akik az Isten szeretete őrületében, vagy Isten szeretete mértéktelenségében fürödnek és élnek. Félelmetes ebben a példázatban ez a 15. vers. Hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok. És most jön egy félelmetes gondolat. Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ingerel az Isten jósága. Elviselhetetlen az Isten szeretetének a mértéktelensége. Akkor még csak hagyjál, ha engem szeret mértéktelen az Isten. Én azt megbocsátom neki. De hogyha a többieket, a konkurenciát, a másik felekezetet, a másik atyafit, a másik ember, de talán az ellenségemet is mértéktelenül szeretem Istent, azt nem lehet neki megbocsátani. Na, testvérek, kezdjük sejteni, ki volt ez a Jézus. Isten szeretete mértéktelenségének a hirdetője, és ez az, ami őt a keresztre vitte. Ezt nem lehetett megbocsátani. Itt vagy-vagy van, itt nem magra megy a játék. Rendszerek ütköznek. A teljesítmény rendszere, a ajándék rendszere. És hogy lehet valaki Jézus tanítványa? Hát úgy, hogy kilép ebből a teljesítmény rendszerből, a béresek közül kilép és átlép a fiak táborába. Nem könnyű, sőt, iszonyatosan nehéz, hiszen tudjátok, ezen jajonganak a szociológusok, pedagógusok, mindenki ezen jajong, hogy teljesítményorientált lett a világ. A gyerekeink tönkre mennek az iskolába, mert teljesítményorientált az iskola. Saját unokáimon látom, hogy ideg roncsok lesznek, mert teljesíteni kell, teljesítményorientált iskola. A szerelem tönkre megy, mert szexuális teljesítményeken lehet lemérni a szerelmet. Tönkre megy ez a világ, mert minden szakaszában, minden ágazatában teljesítményorientált lett. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, és így tovább. Meg kell találni az egyensúlyt az élet aktivitása, passzivitása között, a cselekvés és az elmélyedés között. Tehát itt arról van szó, hogy megőrült ez a világ, és csak a teljesítményeket tudja méltányolni, jutalmazni. Ez szerint ember az ember, hogy mennyit teljesít. Na hát, aki Jézus tanítványa akar lenni, testvéreim, annak ki kell lépni ebből az őrületből, és az Isten szeretetének az őrületébe, a mértéktelenségébe kell belemerülnie egész életével. Ez így nagyon szépen hangzik, de mit jelent ez gyakorlatilag? Ilyen egyszerű dolgot, testvéreim, hogy kilépek az irigykedők közül, és átlépek a hálálkodók közé. Gyakorlatilag ezt jelenti az, amiről beszélek. A teljesítmény orientáció szükségszerűen magával hozza az irigykedést. Ahogy délőtt is már hallottuk a Talenton példázatában. De hát rengeteg tanítás van erről, irigykedés. Ő miért kapott annyit? Neki miért van annyi? Nekem ennyi járna, miért nem adja meg Isten nekem azt, ami jár? irigykedés a teljesítményorientációnak az érzelmi vetülete, a fiaknak az érzelmi hozzáállása, a hálaadás. Az egyik gondolkás, miért nem kapom meg azt, ami nekem jár, a Isten fiai gyermek, azt mondja, nekem semmi se jár, milyen csodálatos az Isten, hogy annyi mindent ad. Ma este erre hívlak titeket, testvére, hogy lépjetek át a béresek közül a fiak közé. És ez most konkrétan annyit jelent, hagyjátok abban az irigykedést, és kezdjetek el hálát mondani az ajándékokért. Mert itt nincs senki, akinek ne volna megköszönni valója. Ajándékok. Mik ezek az ajándékok? Hát ki tudná felsorolni? A fizikai ajándékok. Az egészség, a mindennapi kenyér, a fűtött lakás, a békesség külsőképpen, és így tovább. Ez nem megköszönni való, ez természetes? Megdolgoztál te azért? Aztán a lelki ajándékok, az, hogy ige és világosság és belső békesség és lelki testvérek és gyülekezet. Megköszönted ezt? Ez jár neked, testvérem? És a Szentlélek ajándékai, a kegyelmi ajándékok, amiket Isten kínál, átveszed őket, akarod ezeket? Milyen csodálatos világban hívogat minket az Isten. És mindezekben az ajándékokban még egy igét hadd mondjak, a csúcs különös módon. A csúcs az Ótestamentumban szólal meg számomra. Az Ótestamentumban a 63. Zsoltárban találjuk ezt a mondatot. Istenem, a te szereteted az életnél is jobb. Istenem, a te szereteted az életnél is jobb. Ez a fiaknak a gondolkodása. Ez a végső hozzáállás. Az Istenem, köszönöm az ajándékaidat, de te szeretetedben te magad a legnagyobb ajándék vagy. Add nékem ezt az ajándékot, erre éhes, erre szomjas az én lelkem. Na tehát, testvéreim, befejezem ezzel, hogy Isten hívása ma így hangzik. Testvérem, hagyd abba a béres számolgatást, a béres gondolkodást, a béres irigységet, a béres gyűlölködést, a béres gyilkosságot, hagyd abba a béres tevékenységet, és kezd el az Isten fiainak a dicsőítő életét. Istenem, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Nem ajándék, nem teljesítmény, hanem ajándék. Ime az első lépés. Ez Jézus, az evangéliumoknak Jézusa. Ezt hirdettek.